Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a Civil Rádió június 2-a és 8-a közötti időszakban elhangzott műsoraiból, ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Elsőként Beleszólás, Választás, Képviselet, Civilek címmel a Szia Tanáró című műsor pénteken elhangzott adását ismételjük meg, amelyben Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogászra Gerő Péter, a műsor szerkesztője és műsorvezetője beszélgetett. Ezt követően a második órában aztán a Színpadkép június 8-án szombaton elhozott műsorát hallgathatják újra, amelyben a műsor szerkesztője és műsorvezetője Józsa Ágnes a következő címszavakkal műsor ismertetőkkel foglalta össze a műsorban elhangzott fontosabb információkat. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, erről Mikulás Ferenccel beszélgettek. Orgonát éjszakája, erről Szamosi Szabolcsal váltottak szót. Konspirátó Fesztivál, Budapesti Fesztivál zenekar családi napja az Aquincumban. Minden elfolyik, Vaksai József kiállítása a Faur Zsófi Galériában. Nem helyettesíthető tárgyak, a Nemzeti Szalon kiállítása a Műcsarnokban. Bácska Julival a Pszichoszínházáról. A Fesztivál Akadémia Budapesti Családi Programja a Zeneakadémián, és a Spinoza Színház örömzenei programjai. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Beleszólás, választás, képviselet, civilek. A Szia, tanár úr sorozat mai adásának a hallgatóit Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli. Sokadik alkalommal beszélgettem Szentpéteri Nagy Rihárddal, aki alkotmányjogász és politikai elemző. A beszélgetés videófelvétele Mibe szólunk bele, hogyan szólunk bele címen megnézhető a Szia Tanáró YouTube csatornán. Többféle témáról beszélgettünk, a választásokról és arról is, hogy milyen alapon, milyen meggondolások alapján hozzuk meg a döntéseinket. A beszélgetésnek az alapvető felfogásbeli különbségeinkről szóló része Ellentmondó felfogások hova vezetnek címmel került a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös Szia tanár úr műsorába. Ez pedig most a beszélgetés másik része, amelyik csak a Civil Rádióban hangzik el. Ez tehát egy hosszabb beszélgetés része volt, azzal kezdődik, hogy rátérek új témaként a választások kérdéseire. A műsor címe Beleszólás, választás, képviselet, civilek. Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgetek. Hol vannak a határvonalak a választás szabadjára engedése és korlátozása között? A beleszólás joga és korlátai. Mit kell, mit nem kell választásra vinni? A demokrácia nyilvánvaló határvonalai. Mi az, amiről egyáltalán lehet szavazni? Pár szó a bürokráciáról és a mesterséges intelligenciáról. Most viszont hadd térjek át egy másik témára. Ez azért furcsa, mert a beszélgetésünkből két rádióműsor lesz. A YouTube-on így az egész beszélgetés meg lesz egybe, de két külön rádióműsor lesz belőle, és amire most rátérek, időben azt fogják előbb leadni, de csak a civil rádióban. Amit korábban beszéltünk, az mindkét rádióban, a civilben is, meg a rádióbésben is megjelenik. Most viszont egy másik témát hozok szóba, és ennek pont az ad aktualitást, hogy a virtuális térben új harc kezd kibontakozni most Magyarországon, május végén beszélgetünk éppen, és erről nekem eszembe jutott egy évekkel ezelőtti beszélgetésünk, amelynek egy tanulmány lett a vége, és azóta is megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt egy tanulmánykötetbe felvetted.
A szerzőgárda érzi magát megtiszteltetésnek.
Teljesen el voltam képedve, ott van a szerzők névsora, egy számos társadalomtudós, és egyszer csak Gerő Péter. Hogy kerüljön
ki? Méltán, kiváló.
Véletlenül arra jártam, ugyanis a választásról beszélgettünk. És arról beszélgettünk, hogy A választás szabadjára engedése, illetve korlátozása között hol vannak a nehezen kitapintható határvonalak?
Igen.
Nekem most ez jutott eszembe a virtuális térben zajló birkózásról, mert a választás is egyfajta beleszólás, egy eléggé jól meghatározható és nagy súlyú beleszólás.
Igen.
És ahelyett, hogy a teljesen megfoghatatlan virtuális térről beszélgetnénk, és azt kérdezném tőled, hogy mi a véleményed arról, hogy kinek szabadna és kinek nem szabadna beleszólni,
igen,
inkább a sokkal konkrétabban megfogható választásokat hozom szóba. Hadd kérjelek arra, hogy segíts fölidézni, hogy akkor hol láttuk a választás szabadságának, a választás felségének, ahogy a kötet címe mondja, a természetes és logikus határvonalait.
Igen, kitűnő kérdés, mert nem mindent választásra kell vézni természetesen. A beszélgetésünk első felében, ami, ha jól értem, egy másik rádióban máshogy valahogy mindenesetre abban, hogy a hallgatóink figyelmét felügyük, hogy abban már szóba került ez részben, hogy tehát nem csak a demokráciából áll a világ. Ugye például vállalatvezetés, irányítás az nem demokratikus kérdés, hanem hát meg van mondva, hogy mit kell csinálni. Nem
a demokratikus kérdés, a szövetkezettek hívják, van olyan is,
van,
ahol szavazás dönthet.
Vagy például ugye a katonaságnál nyilván nem demokrácia van, hanem parancsolatban van, és nem szabad még kételkedni sem, hanem végrehajtani.
És a tűzoltóknál, a mentőknél, a mentők sem szavaznak, hogy most vonuljunk-e ki a
választáson. De beszélhetünk mindenféle szakból, ahol szakkérdések vannak, az nem demokratikus kérdés, hanem a szakkérdés.
Hát, ugye, igen, igazad van.
Igen. Tehát oda nem terjed.
Ha az orvos felállított egy diagnózist, attól kezdve van egy protokoll, amely szerint haladnia kell.
Nagyon így van, még akkor is, hogyha egy konzilium van. Hát a konziliumnál is nem, de nem szavazással döntjük el, hogy most kivegyük, vagy levegyük a magolgódat, hanem hát megvitatódik az, hogy mi a helyes, mi a nem. És akkor oda...
Fönnáll a feltétel, nem áll fel a feltétel.
Igen, lehet, hogy nem egyértelmű a helyzet, akkor kicsit innen is megnézik, onnan is megnézik, és egyébként eljutunk valamilyen konszenzusra. Úgyhogy a legtöbb esetben, nyugodtan mondhatjuk, a legtöbb esetben nem fekete és fehér a kérdés, nem áll meg B, hanem úgy szépen meghányjuk, vetjük. A szavazás az tényleg egy ilyen végső eset, amikor tulajdonképpen nem is a legfontosabb kérdésekben, mert a legfontosabb kérdéseket nem bízhatjuk szavazásra, például a jogainkat. Hogy szabad-e nem tudom gyülekezni, vagy szabadon beszélni, az nem szavazás kérdése, mert szabad és kész. Tehát ott van, tehát a demokrácia az csak az egyik krácia, de van még a logokrácia, a technokrácia, és itt abszolút a bürokrácia. A bürokrácia hallatlan fontos. Tehát először a törvényesség, másrészt a szakértelem. Ugye? Tehát ott az évszázados ma már, nyugodtan az évszázados hagyomány szerint jön az akta.
De jó, hogy ez szóba került. Rengetegszer próbálom szóba hozni, hogy amikor elhangzik az a szó, hogy bürokrácia, akkor mindenki teszetosz a hivatalnokokra gondol, és időhúzásra, a hivatalnak packázásai, mint tudjuk. Holott itt tulajdonképpen csak arról van szó, hogy megfelelő szakértelemmel menjenek az ügyek, és nekem, mint állampolgárnak, ha hasból mondom, lakcímkártyát csináltatok, akkor ne is kelljen tudnom, hogy személy szerint ki az, aki a pult túloldalán van, mert ő végrehajt egy eljárást, és ugyanazt az eljárást hagyja végre, mint a többiek. Ez a bürokrácia lényege. Más kérdés, hogy ennek vannak olyan túlhajtásai, amikor már elhúzódik,
hogy
amikor
persze.
Már túl bonyolult, amikor már egy értelmetlen szabály még mindig létezik.
Ha túlzásba viszünk valamit, akkor persze, hogy olyan.
Persze.
Meg még mindig van, akivel hát emberek csinálják a bürokráciát, és valóban a bürokrácia egy negatív konnotációjú szó.
Igen.
Egy rossz hangzása.
Mindenki rosszra gondol, persze.
Pedig valójában egy csodálatos dolog, amikor nem is működik szinte semmi, ugye mindenütt, ahol hivatal van, ahol rendszer van, az bürokratikusan kell irányítani, aláfelé rendeltsége, törvényesen, tisztességesen, ahogy szokás mondani, és mindenkerül szakértelemmel. Ugye Max Weber, ugye a híres államszociológus, nem, de azt mondja, hogy ez legitimális. Tehát a döntés elfogadottá válik, ahogy te is utaltál rá, elfogadod a döntést.
Mindannyian tudjuk az ügymenetet, és...
Igen, elfogadod, éppen azért, mert racionális és legális. Ugye törvényesen és szakértelemmel született a döntés, még akkor is, ha nekem nem tetszik. Ugye, lehet, hogy ellenem hozatott egy döntés, például arra kötelez, hogy bontsam le, amit most felépítettem, és mert nem illik a városként a mennyiteménybe. Mindeste az a határozat, ami erről szól, az racionálisan és legálisan született, ezért, ha nekem nem tetszik és végrehajtom, az igaz, hogy sok esetben a közigazgatási döntések megtámadhatók bíróságon, de ha végtelenül a bíróság is valamiképpen dönt, azt is el kell fogadni éppen ez alapján.
Mert ha egy jobb megoldást tudsz,
igen,
lehet, hogy azzal nagyobb kárt okozol, mint ha a dolog kiszámíthatóan megy. Ha te vagy az ügyintéző, bocsánat, hogy
igen,
én,
igen,
aki a lakcímkártyákat készíti, de, és tudsz egy jobb módszert, engem, mint ügyfelet, lehet, hogy az is megzavar.
Igen, igen, hagyd ne.
Tehát más beszélgetéseimben is szóba került, az újdonság legyen annyival jobb a korábbinál, hogy még az átállás maceráját, zűrzavarait is megérje, kompenzálni tudja.
Így van, mert a régi mellett szól egy plusz érv, hogy az már...
Hogy az működik, és mindannyian ismerjük.
Lehet jobban csinálni, akkor tényleg. Hát
évekkel ezelőtt csináltattam legutóbb lakcímkártyát, de most is emlékszem, hogy volt, és ennek alapján most is meg tudom csináltatni.
Világos.
És nem tagadom, hogy bosszant, hogy előfizetője vagyok tucatnyi internetes szolgáltatásnak, ennek, annak, szinte hét nem múlik el, hogy valamelyik meg ne változna, és állhatok neki újból megtanulni.
Igen, ez
legalább annyira bosszant, mint amennyire örülök neki.
Hát a technikai haladás is hoz bizonyos újdonságokat természetesen, mert azért önérdek is, hogy ugye a bürokráciának is van ilyen érdeke, például a saját maga fenntartása, ugye, és az pénzbe kerül.
Saját fontosságának
bemutatása. Ugye meg a létszám, ugye lehet, hogy kevesebb ember is átvén, de nem, nekünk az érdekünk, hogy minden mondanak.
Hogy látszol, hogy
van, igen.
Ez is a fontosság.
De persze, de hát emberek vagyunk, hát ugye nem gépek, ugye. De hát majd, amikor a mesterséges intelligencia csinálja, annak is meg lesznek.
Miért mindig valami rossz, valami hiba esetén mondjuk azt, hogy emberek vagyunk? Miért nem mondjuk azt, hogy megint írt valaki egy csodás szonetet? Hiába való emberek
nagyon
vagyunk.
Jó, igen, ez érdekes.
Mindegy.
Ez különös.
Mindegy, menjünk tovább.
De az viszont igaz, ha már a mesterséges intelligenciát szóba hoztuk, hogy tényleg szonetteket azért még mindig csak az emberi elme képes írni. Ugye? Úgyhogy azt hiszem, hogy ez biztató lehet, és akkor majd talán előbb-utóbb mondjuk azt, hogy hát emberek vagyunk, mi írunk kiváló szöveget.
A szonettírás formai követelményeit
persze,
már egy telefonkapacitású gép is meg tudja csinálni, de hát hadd mondjam el, többször mondtam már, hogy én hallottam már Beethoven 10. szimfóniáját is.
Hát igen.
Nem olyan.
Így van. Na hát az is, az a szerző Beethoven kedvencem, ugye, hogy tényleg az még úgy megadatott volna neki, vagy még a 10. megírja, tehát így jött össze. A 9. így aztán olyan remek, mi, amit alig, hanem egy 10. sem szárnyalhatott volna túl. Úgyhogy hát ez így alakult.
A gép által befejezett 10. az a másodikat, negyediket sem múlja fölül, pedig azok nem.
Igen.
Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgettem kezdetben a választásokról. Szünet után folytatjuk a beszélgetést. We'll be right back. Beleszólás, választás, képviselet, civilek. Ezzel a címmel beszélgettem 2025. májusában Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel. Most folytatjuk a beszélgetést. Amiben az érdekelteknek kell dönteniük, ott melyek a logikus korlátozások? Miért, milyen tulajdonságuk alapján nem szavazhatnak az óvodások? Hogyan működik és hogyan nem működik a közvetlen és a közvetett demokrácia? Miről szólnak valójában a választások? A választási jog korlátozásáról szóló elképzelésekről és ezek működésképtelenségéről. Kit képvisel a képviselő, a választóit vagy a pártját? A kötött, követutasításos és a szabad képviselet. A párt értékrend képviselője vagy gazdasági vállalkozás. Van-e szükség egyáltalán pártokra?
Azt hiszem, hogy megbocsátod, ha visszatérek az alaposabb témához. Ugye arról beszélgettünk, hogy amiről szavazás van, mondjuk inkább úgy, hogy amiben az érdekelteknek kell dönteniük. És azért ez nem egy rossz gondolat, hogy az érdekeltek döntsenek. Ott is vannak korlátozások, teljesen logikus korlátozások, senki nem mondja azt, hogy az óvodai menüről az óvodások szavazzanak, mert akkor Nutella ebéd lenne, és hasonlók, ami biztos nagy örömet szerezne nekik, de hosszabb távon nem. Azért nem szavazhatnak az óvodások, mert egyrészt a felvetett kérdést sem igazán értik, és a lehetséges válaszokat sem, a hosszabb távú következményeiket sem értik, és rendkívül könnyen befolyásolhatóak ráadásul. Úgy gondolom, hogy e közül a három közül egy elég ahhoz, hogy valaki ne szavazhatjon.
Na most kérlek. Az óvodás az nagyon jó példa, mert valóban szakkérdésekben valamennyien óvodások vagyunk, ha csak nem az a szakmánk. De valójában a demokrácia nem az óvodásokról szól, mert azt a szülők, meg a pedagógusok, óvodapedagógusok döntik el, meg a nutriciával foglalkozó szakemberek, hogy mi a helyes étel, esetben délben az óvodásoknak, abban a korban, annál a fejlődési szakaszban. Tehát ez egy tényleg szakkérdés, ugye? Mi az egészséges táplálkozás? Aztán ez változik, mert nyilván egy felnőtt másképpen, stb. De ez valóban nem demokratikus kérdés. Nem csak, hogy nem az óvodásokra nem is bízva, hanem a felnőtt emberek, aki nem ért ehhez, hát az nem is szól bele, mint ahogy nem is szól. Ugye a szülők is ugye nem szülőnek születünk, hanem úgy van egy tapasztalatunk, nekünk is adtak valami ételt. Gyerekkorunkban arra nagyjából emlékszünk, ezt azt szeretünk, meg látjuk is a gyerek mit szeret, stb. És itt is jót akarunk a gyereknek, pedig nem vagyunk szakemberek. Na, de oda akarok kiukadni, hogy kell tudni dolgokat ahhoz, hogy eldöntsünk dolgokat, és mi akkor is bőven tévedhetünk. A demokrácia azonban valami olyasmi, hogyha nem közvetlen a demokrácia, hanem közvetett, akkor a nép nem arról van megkérdezve, hogy így vagy úgy legyen a dolog, hanem hogy ezt vagy azt az embert választja, aki majd eldönti, hogy így vagy úgy legyen a dolog. Vagyis, hogy nem magunk döntünk dolgokról, ha csak nem népszavazásról van szó, de az... Sok baja van, mert ott nagyon nem van egyszerűsítve a kérdés, csak A és B között lehet
valami. Igen,
az kérdés közül csak egyet, vagy legfeljebb hármat, négyet lehet eldönteni így. Bonyolult kérdések nem tehetők föl, legfeljebb csak azok végeredménye, és ráadásul az nagyon manipulatív lehet, nagyon tendenciózus, nagyon könnyen manipulálható a közönség, a kampányok borzasztóak tudnak lenni, szóval népszavazásokkal van bajunk, sok diktátor imádta a népszavazást, ki is használta, mindig meg is nyerte a népszavazásokat. De hogyha nem népszavazásról van szó, hanem választásról, akkor, mint ahogy a szóban benne is van, embereket választunk. Ugyancsak nem gépeket, pedig akár a gépek is eldönthetnék, és hogy kik legyenek, azt is a gépek is eldönthetnék, de mégis emberek választanak embereket, vagyis képviselőket. Tehát nem arról döntünk, hogy milyen kereskedelmi politikát folytassunk Kínával, hanem arról döntünk a 4 évenkénti választásokon, hogy milyen összetételű testület döntse majd el, hogy milyen kereskedelmi politikát választunk Kínával kapcsolatban, ugye? Tehát a Kínával kapcsolatos kereskedelmi politika eldöntésében nem vagyunk kompetensek, mármint a nép nem, ha csak nem valaki annak a szakembere. Ezt nagyon fontosnak tartom tehát, mert sok esetben, ha nem tudom, szabad erről egy-két szót szólnom? Sok esetben azt halljuk sajnos, hogy választójogot csak az kapjon szemben az eddig gyakorlattal, aki képes úgy átlátni a dolgokat, tehát legyen 8 év, és 8 osztályt végezzen el, és a többi. Tehát legyen valamiféle műveltségi cenzus, vagy iskolázottsági cenzus, vagyoni cenzus, már nincsen, nemi cenzus, persze, hogy nincsen, származási cenzus, nem csak a nemesek, hanem bárkik, stb. De legalább valamilyen műveltségi cenzus legyen. Én ellenzem ezt. Ugyanis nem azt kérdeződik meg a néptől, hogy így vagy úgy legyen, szakpolitikailag a dolog, hanem azt kérdeződik meg, hogy ez vagy az a párt, ez vagy az a, mármint demokráciában, most nem Magyarországról van szó, egy demokráciában, ráadásul egy bejáratott demokráciában, hogy ilyen vagy olyan ember döntsön erről vagy arról a kérdésről, ugye? Tehát ezt akarom hangsúlyozni, hogy a közvetett demokrácia, tehát a választás, és nem pedig a népszavazás, vagy a nem a meritumról dönt a nép, hanem arról, hogy ki döntsön majd a meritumról.
Elvileg egyes csoportoknak, pártoknak azt kell közölniük, hogy milyen értékrend
igen,
szerint,
igen,
milyen
igen,
fontossági az, sorrendek szerint, igen. És akkor ez szerint
na,
zajlik
most azt mondja,
egy döntés.
Hogy a nép, vagy az adott választó nem ez szerint dönt, hanem nem tudom, az illető politikus nyakkendőjének a színé miatt dönt, vagy az, mert színpad. Hát az, hogy döntöm, hogy
valójában ez statisztikai alapon ki kéne, hogy egyenlítődjön. Abban az esetben, ha mindegyik értékrend, mindegyik elképzelés, terv, program képviselői azonos lehetőségek
igen.
mellett
hát ez nagyon fontos.
Adhatják elő
igen.
a saját programjukat, ebbe az esetben lesz x százalék, aki a nyakkendő színe alapján dönt. De ez az x százalék statisztikai alapon megoszlik, és
igen, azokat sem nézhetjük le, mert Viktor is, jó, ez egy túlzás volt a nyakendő szín, amit én hoztam ide, de Viktor is...
Szimpáti alapon
mondjuk így. És miért,
ő egy őszinte ember, őszinte. Látszik rászavazunk.
Ugye így van. Miből gondoljuk azt, hogy a professzor, mondjuk a professzorok Batthyány köre, vagy jobban tud ezekben a kérdésekben, már mint a választás, hogy X vagy Y-ra kell szavazni, dönteni, mint egy egyszerű ember. Lehet, hogy az egyszerű ember közelebb áll az élethez, nagyobb tapasztalatokkal rendelkezvén. Lehet, hogy jobban el tudja dönteni, hogy mely jelölt szimpatikusabb a számára, kiben bízik jobban, kinél látja
az... Érez hitelesebbnek.
Érez, valóban érzés, mind különös, hogy az érzésekről van szó. Tehát nem szakpolitikai kérdések eldöntése. Nem arról van szó, tehát, hogy milyen, nem tudom, a halászati, hogy tehát nem az a napi 1000 szakpolitikai kérdés eldöntése bízatik a népre. Nem. Az a kérdés bízatik a népre, hogy kik döntsenek majd azoknak a kérdésekben, amelyekben a nép, mint ahogy nagy, nem ért, mert hiszem, miért is értene, hiszen mindenki a saját munkáját ért.
Szerencsés esetben az bizatik a népre, hogy ezt a vajdat használjam, aki azokat az értékeket képviseli, amelyekben a nép bízik. Más kérdés, hogy nagyon jól tudjuk, te is utaltál rá, hogy ami egy kampányba elhangzik, az nem mindig egyezik meg 100%-ig, nem mindig egybevágólag, hogy fölvetetted a különféle elképzeléseket, hogy műveltségi, végzettségi hasonló szabályok legyenek, amelyek korlátozzák a szavazati jogot. Hát egyfajta van, hogy a beszámíthatóság
igen.
egy adott szintje, ez egy orvosilag megállapítható szint. Lehet, hogy ha tippelnél, akkor arra gondolnál, hogy én tanárként mégiscsak fontosnak tartom az IQ-t, a műveltséget, a végzettséget, vagy bármit. Nem.
És nem. Aha.
Nem, egyáltalán nem, két okból sem. Az egyik az, hogy én is nagyon jól tudom, hogy tanult embernek lenni és okos embernek lenni, az nagyon nem ugyanaz. Tanult embernek lenni és becsületes embernek lenni, az sem ugyanaz. Ezek külön-külön mindegyik statisztikai alapon eloszlik, és van, ahol egyezik, és van, ahol nem egyezik, és egyáltalán nem lehet egyikből a másikra következtetni. De van még egy ok, ami miatt én nem támogatnék semmiféle műveltséghez, végzettséghez, intelligenciatesthez, értelmező olvasás képességéhez kötött szavazati jogot, azzal együtt, hogy egy katasztrófa, hogy szavaz olyas valaki, aki esetleg a boltban kapott saját blokkját nem tudja értelmezni. Ezzel együtt van egy nagyon-nagyon súlyos ok, ami miatt én semmiképpen egy ilyen ötletet nem támogatnék, ha rajtam
Én
múlna.
sem.
Kérlek, engedd meg, hogy mondjak egy történetet, elnézést kérek tőled is, és a hallgatótól, nézőtől is, a történet nem igazán ízléses. És még az se biztos, hogy igaz, de a tanulság akkor is jó. A történet úgy szól, hogy egy országban állítólag felvetette valaki, hogy változtatni kellene az autóvezetés szabályait, hogy a hölgyek a hónap egy adott időszakában ne vezethessenek, mert hát érzelmileg nem biztos, hogy stabilak. Mindegy, hogy erről mi a véleményünk.
Hát van.
Nyilvánvalóan voltak, akik ezt lelkesen támogatták, és voltak, akik ezt fölháborodva ellemezték. És zajlott a vita, amikor aki föl nem tett egy kérdést. Tegyük fel, hogy elfogadjuk. Hogyan fogja a rendőr ellenőrizni?
Már itt megugodtam, szóval az áldi dolgokról, így van.
Azt próbálom kifejezni, hogy tegyük fel, hogy van bármilyen értelmező olvasás, műveltség, végzettség, akármi feltétel egy olyan országban, ahol az ócska piacon még diplomát is lehet vásárolni. Ahol még azt se lehet rendesen ellenőrizni, hogy egy lakcímkártya mögött tényleges életvitelszerű ottlakás van-e vagy sem. Ezután jön egy Magyarországra települt és magyar állampolgárságot kapott külföldi, aki bemutat egy albán vagy kínai vagy akármi nyelvű iratot, és azt mondja, hogy ez egy általános iskolai bizonyítvány. Jönnek mások 200-an, akik azt mondják, hogy ők mind osztálytársak voltak, de elvesztették a bizonyítványukat. Ellenőrizhetetlen.
Igen.
Tudnék ezek között olyant, amelyet méltányosnak tartanék, logikusnak tartanék. De el nem tudom képzelni ennek a tisztességes, kiszámítható ellenőrzését.
Hát egy gyakorlati okot mondtál, és a említett kitűnőkönyvben a kitűnő tanulmányod is kitér erre, a hasonló példára is, és azt mondhatjuk, hogy méltán. Tehát már csak gyakorlati okból is, mivel hogy az ellenőrzés kivitelezhetetlen, ellenezzük a választójog megvonását, különösen már szerzett jog megvonását azoktól elvenni, akik már rendelkeznek ilyennel. És van számtalan elvi, erkölcsi ok is, és egy olyan gyakorlati is, hogy sok esetben ezen polgártársaink sok esetben nem is igen élnek szavazati jogokkal, sok esetben nem is tájékozódnak igazából, és ha igen, akkor nem érzik magukat kifejezetten kompetensnek, vagyis olyanoktól akarjuk elvenni a jogot, akik nem is nagyon élnek vele, úgyhogy én is zsákutcának tartom. Sőt, föl vagyok háborodva, hogyha valakik abban gondolkodnak, hogy valamilyen cenzus alapján, bármi alapján különbséget tegyünk állampolgár és állampolgár között, azért az egy okosabb, vagy nem tudom, nincs ilyen, hogy okosabb. Politikai kérdésekről van szó, a politikai érzés sok esetben független az okosságtól, lehet kiváló szakpolitikus, vagy mondjuk kémikus, vagy biológus, vagy akármi a szakmájában jelentős személyiség is lehet, de politikai érzéke semmi, még politikusok között is, Magyarországon bőven találunk olyat, akinek a politikai érzéke nulla, vagy egy óvodási, vagy egyenrangú, sajnos. Ugye, mások pedig akár nem is a közéletben tevékenykednek, és mégis van egy érzékük, egy természetes igazság érzetük, ha úgy tetszik, meg tudják állapítani, hogy kiben lehet hinni, és kiben nem, és itt van. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a demokráciát így játsszuk, vagyis közvetett demokráciáról van szó, és azt kérdezzük meg a néptől, hogy ki irányítsa, azaz ki legyen a kormány tudó, ha úgy tetszik, kik legyen a kormányzók, és kik a kormányzottak, ugye? A kormányzottakat kérdezzük meg, hogy kik legyenek a kormányzók, és a kormányzottak igenis kompetensek ennek az eldöntésében. Még egy érvetesetek mondhatnánk, ha szabad, végte is abban a testületben, ahol a választások szoktak folyni, vagyis a törvényhozó testületben, nevezzük akárminek, ott ugye mindannyian reprezentálva vagyunk, és az, hogy mindannyian reprezentálva vagyunk, az éppenséggel ezt jelenti, mert hiszen mindannyian szavazhatunk a képviselő jelöltjeinkre, nem de. És ez az egyik alapja annak az elképzelésnek, hogy a törvényhozó testület valamennyiünkre kötelező szabályokat hozhat, ezeket törvényeknek nevezzük, és a törvényeket be kell tartani. Valamennyiünknek, és nem tetszik nekünk. Így aztán tulajdonképpen el van valamiképpen magyarázva, hogy miért van az a tény, hogy a törvényeket valamennyiünknek be kell tartanunk. Hát valamiképpen nem is értenék egyet, mert csak te szavaztál az illetőjét, meg ellene szavaztam, de akkor is, hát most ez van, majd legközelebb, majd máshol.
Rihárd, ha ugyanabban a társasházban laknának,
Hát pontosan,
ott
pontosan,
is
nagyon jó
volna egy
példa.
közös képviselő, akit megválasztunk, és
Mind a
volnának
számba
belső
tettük.
szabályok, hogy most akkor megrendeljük a ház külső